Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gödöllői gyülekezetet. Engedjétek meg, hogy mai alkalommal egy kicsit a lélek mélységeiben gondolkodjunk, egy kicsit segítséget szeretnék ahhoz adni, hogy az ember megfelelő önvizsgálatot tudjon végezni az életében, hogy vajon minémű lélek lakik bennünk. Ugye eleve a kérdés feltevés is sértő, nem? Tehát az, hogy lehet föltételezni azt, hogy nem a Krisztus lelke lakik az emberben. És majd látni fogjuk, hogy Jézus Krisztusnak egy nagyon egyértelmű tanítványok irányában elmondott feddése mennyire kérdésessé teszi azt, hogy vajon amikor teszünk valamit, vagy nem teszünk valamit, tudjuk-e, hogy minémű lélek lakik bennünk. Különösen fontos ez a hitéletét rendszeresen és gyakorlóan végző személyek számára, ennek a felelősségnek az elhordozása, hogy amikor az Isten nevében teszek, vagy nem teszek valamit, az Isten közelében élek, vajon azt, amit teszek, azt gyakorlatból, rutinból, megszokásból, hagyományból teszem, vagy az Isten lelke vezetése alatt teszem az Isten lelke által, és az Isten lelke által biztosított áldásokat megtapasztalva azt, amit teszek. Vagy mondok, vagy éppen nem cselekszem. Nagyon fontosnak tartom azt a kérdéskört, amiről ma szeretnék veletek közösen gondolkozni, ez pedig az, hogy tudjuk-e, hogy minémű lélek lakik bennünk. Itt egyértelműen a Szentírás a Szentlélekről beszél. Lukács evangélium 9. fejezetében találjuk ezt az igét az 55. versben, és engedjétek meg, hogy a Biblia fellapozása nélkül ezt a szövegkörnyezetet felidézzem. Jézus Krisztus Galileából Jeruzsálem felé haladt a tanítványokkal, el tudjuk képzelni, gyalogosan, nagyon egyszerű körülmények között, nem találva, hogy hol szálljanak meg, keresztül haladva egy szamáriai falun, a tanítványok azt mondták, hogy keresünk neked szállást ebben a faluban. És amikor látva a Szamária beli falu lakosai, hogy itt zsidókról, héberekről van szó, akkor nem adtak nekik szállást. És a tanítványok, mikor látták, hogy az általuk oly nagyra értékelt tanítót vagy profétát, ekkor még ugye egyértelműen nem voltak biztosak abban, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója, és az ő egy Istennek a fia, akkor a tanítványok azt mondták, azt javasolták Jézus Krisztusnak, hogy kérjünk ugyanúgy tüzet elle a falra, mint ahogy azt Illés tette a Királyok első könyve, Királyok második könyve első fejezetében. És Jézus Krisztus ezzel a feddéssel válaszolt nekik, hogy nem tudjátok, hogy minémű lélek lakik bennetek, és utána azzal folytatta, hogy én nem azért jöttem, hogy az életüket elvegyem, hanem azt, hogy életet adjak neki, és bővölködjenek. Nagyon fontosnak tartom ezen gondolkodásmódnak, A belső emberünk vizsgálatának a gondolkodásmódját elmélyíteni. Hiszen valljuk be őszintén, hogy az ember hajlamos arra, hogy amikor az Isten színe előtt, az Isten közösségében, az Isten népe között gyülekezve, közösséget vállalva, ebben szolgálatot végezve, az ember azt mondja, hogy akkor engem biztosan az Isten szent lelke vezet. És majd látni fogjuk egy-két leleplező a profétaság lelke által kommentált gondolatban, hogy ez mennyire nem így van. Csak gondoljunk Mártának az esetére, aki Jézus Krisztus közelségében fontosabbnak tartotta a mindennapi teendőt és a szolgálatot, semmint az, hogy Jézus Krisztus lábánál felkészüljön erre a szolgálatra. Tehát a Bibliában is nagyon sok olyan példát találunk, lásd itt a tanítványok esetében ebben a bizonyos szamáriai faluban, ahol olyat akartak tenni, önmaguknak tulajdonítva a Szentléleknek a hatalmát, amely egyrészt nem volt indokolt, másrészt pedig Jézus Krisztus egyértelműen világosság, fölvilágosította őket, hogy nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. És talán itt a nem tudásról, ugye majd egy kicsit később bővebben kifejtjük, de mennyire fontos volt a szombat délelőtti, tehát a szombatiskolai tanulmányunkban is, hogy én tudom a te dolgaidat. Ugye emlékezzünk a Laodicea levélbe? Én tudom a te dolgaidat. Te viszont nem tudod, hogy te vagy a vak, a mezítelen, a nyavajás és a negyedik jelző most nem jut eszembe, hogy mi. Tehát, hogy ez az Isten által való tudás, az nem biztos, hogy a Szentlélek jelenlétének a hiányában az a tudás a miénk. És én erre szeretném mai alkalommal felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy lehet úgy élni az életünket, hogy keresztény hitgyakorlatokat folytatunk, bibliakörre járunk, ima alkalmakat tartunk, ugye reggel, délbe, este, és elmondjuk az imáinkat, fohászkodunk az Istenhez, az Istent kereshetjük, de mégis lehetséges az ige elmondása alapján az, hogy mindezt az Isten szent lelkének a jelenléte nélkül tesszük. Én azt tudom mondani, amit a prófétaság lelke nagyon sokszor hangsúlyozott, hogy a világtörténelemnek abban a korszakában élünk, amikor soha nem látott mértékig szükség lenne a Szentlélek jelenlétére. És nekünk tudnunk kell kontrollálni, hogy mi némű lélek vezet bennünket. Nem tudom, hogy ez a felelősség a miénk-e, vagy szoktunk ezzel foglalkozni, hogy amikor hozzáfogok egy szolgálatra való készülődéshez. És nekem ezért tetszett az előbb a szorgoskodásod, hogy az óravezetéshez ragaszkodtál ahhoz a tematikához, amit feljegyeztél, hogy ott kérem szépen, ott rendnek kell lenni, és nem a megszokás, hanem az Isten népe előtti szolgálatban való rend, késztetett. Ez egy tipikus megnyilvánulása az Istentől jövő Szentlélek befolyásolásának, hogy Isten színe előtt, mert valljuk be őszintén, formaivá tud válni egy Isten tisztelet is. Nem vagyunk azzal tisztában, hogy ebben az órában, ezekben a percekben magával az Istennel, magával Jézus Krisztussal és a mennyei szent lényekkel tudunk a Szentlélek által hitben közösséget ápolni. És ebben a közösség ápolásban rendnek kell lenni. És ezt a rendet nem tudja más létrehozni a mi életünkben, egyedül csak a Szentlélek. Nemrég elhunyt egy idős barátom, egy telkibányai testvérünk, neki volt egy mondása régen, amikor konfliktusba keveredett valakivel, és nagyon biztos volt szentírási alapon a maga igazában és a véleményében, akkor csak annyit mondott, hogy nézz a tükörbe, és meg fogja mondani a tükör, hogy ki a gazdát. Mi szoktunk ezzel foglalkozni, hogy egy adott életünknek egy adott pillanatában ki a gazdánk. Ki vezet bennünket? Mert ne haragudjatok, én arra jöttem rá, hogy amikor az ember az Isten vezetésének a kérését elmulassza, amikor a Szentlélek jelenlétét nem igényeljük, pillanatok alatt lesiklunk azokról a lélek által indított törvényszerűségekről, és akkor jönnek a megszokásaink, jönnek az érdekek, az önzéseink, hogyha nem kérjük a minden másodpercekben való lélekvezetését. Minden egyes programunk előtt, tudom, hogy ez nagyon nehéz. Rendszeresen én is így szoktam járni, beülök a kocsiba, az ember elmondja a fohászt, hogy Uram, segíts, adj türelmet, mértékletet a sebességben, a szabályok betartását, és ha az ember nem figyel oda, ez maximum 20-30 kilométerig tart ki. Értitek? És így vagyunk az életnek a legtöbb rutinszerű cselekedetével, hogy elveszítjük a lélekkel való kapcsolatot, ha itt nem kell nagy dolgokra gondolni, De el lehet mondani egy vezetés közben is, bocsánat, hogy ezt a példát mondom, hogy Uram, segíts türelmesen folytatni ezt az utat. És pont, és utána lehet folytatni a telefonbeszélgetést, vagy akármit. Tehát ne engedjük magunkat át, különösen nem a cselekedeteinket, a szavainkat, a gondolkodásmódunkat idegen lelkeknek. Ne engedjük át azt a teret, az életünknek a terét, a személyiségünknek a terét az erős fegyveresnek. Igenis, a még erősebb fegyveresnek a jelenlétét igényeljük a magunk életében. Amikor a tanítványok kérték ezt a tüzet erre a falura, akkor azt is megfogalmazták, hogy úgy, mint ahogy azt Illés tette. És szeretném egy rövid időre föllapozni Illésnek ezt a cselekedetét, Királyok második könyve első fejezetében. Megint csak szóban fogom felidézni ezt a történetet, de nagyon fontosnak tartom, mert rámutat arra, hogy milyen lélek vezette a tanítványokat, amikor erre a szamáriai falura tüzet kértek. És azt olvashatjuk a Királyok második könyve első fejezetében, hogy Akháb királynak, ugye ez az ismert, jól ismert, azaz Akháb, Akháb királynak a fia Akházia volt az uralkodó Izraelben, és ez az Akházia valamilyen oknál fogva kiesett a teraszáról, és összetörte magát, és ágynak esett. És ez az Akházia nem az Istent, és nem az Isten profétáját, és az Isten szent lelkét kérdezte meg, hogy vajon ő meg fog-e gyógyulni, hanem fogta magát Ekron királyához, Beelzebúbhoz, ugye ez Ekron királyának az istenéhez, Beelzebúbhoz elküldte a szolgáit, hogy kérdezzék meg, hogy meg fog-e gyógyulni. És amikor ezt meghallotta Illés, akkor küldött egyértelmű üzenetet, hogy amiért az Ekron királyának ez a bálványistenétől kérdezted meg, hogy meg fogsz-e gyógyulni, és nem az egyigaz Istent kérdezted meg, ezért te élve nem fogsz kikelni ebből az ágyból. Nagyon egyértelmű az üzenet, ugye? És az ember persze ilyenkor azt mondja, hogy de miért ez a szigorú ítélet? Miért nem lehetett ezt valahogy enyhébb módon kezelni? És csak gondoljunk bele, hogy királyról van szó. A király általi példamutatásról van szó, és ez a király, hogyha így cselekszik, akkor annak vannak követői is. És ne felejtsük el, hogy egy nagyon fontos dologról volt szó. Az egy igaz Istentől kérek tanácsot, vagy egy bálvány Istentől kérek tanácsot. Napjainkban is hányan és hányan fordulnak még csak Istennek nem nevezhető tudományok által megnevezett jövendőmondókhoz. Most nem kimondottan jósokról beszélek, hanem akik valamilyen úton, módon vélik, hogy a birtokukban van a jövendő. Az Isten ezt nagyon egyértelműen elutasítja, és nagyon egyértelművé teszi, hogy szigorú következményei vannak, hogyha az ember így tesz. Nézzük csak meg, azt mondja, hogy amikor megkérdezte a király ennek a történetnek a folytatásaképpen, hogy ki volt az, aki ezt a jövendőlést adta az én felépülésemről, akkor elmondták, hogy egy szőrruhába élő ember, és akkor rögtön tudta, hogy az Illés az Isten profétája volt, és elküldött egy vezető személyiséget 50 ember kíséretébe, hogy hozzátok ide. És akkor elhangzik Illéstől ez a kérés, amikor utolérik a hegyen ez az 50 ember és az 50 ember vezetője, hogy gyere el, hív a király. És Illés tesz egy próbát, és ez megint egy nagyon szigorú próba. Hogyha én az Isten embere vagyok, akkor emészem meg benneteket az Isten tüze. És nem hiszem, ezt a vezetőt és az 50 kíséretét megemészti az Isten tüze. Én mindig meglepődök, amikor az Ószövetségben ilyen szigorúsággal találkozik az ember, és itt nem ér véget a fenyíték. Amikor híre megy a királyhoz, hogy ez történt, újra elküldött 50 embert, és az 50 embernek a vezetőjét, és ő is ezzel a kérésemet, hogy gyere, hív a király, engedelmeskedj. És ha Illéstől megint elhangzott, hogyha én az Isten embere vagyok, akkor emészem meg benneteket. És megtörtént megint ezeknek az embereknek a pusztulása, és harmadjára is a király elküldött, hogy milyen kegyetlenség, nem? Tehát nem kezdek gondolkozni rajta, hogy vajon mi a baj? Nem másképp kellene ehhez a prófétához fordulni? Nem az Isten igazolta ennek a tűznek a kibocsátásával és az emésztő tűznek a bizonyságával az, hogy Illés az Isten prófétája? És az Isten prófétáját kellene megkérdezni, hogy mi lesz az én sorsom, nem pedig egy szomszédos király Ekronnak a bálvány istenét? És elküldte harmadszorra is. És milyen furcsa, egy egyszerű ember, egy 50 embert vezető ember nagyobb belátásra jutott, mint Izrael királya. Aki, majd olvassátok el otthon szó szerint, én csak a magam szavaival tudom elmondani, hogy aki beismerte azt, hogy te az Isten prófétája vagy, és az Isten megemésztette az előttem jövő 250 embert, meg azoknak a vezetőit, de most kegyelmez nekem. És Illésnek az Isten szent lelke azt mondja, hogy bizony kegyelmez neki, menj el vele a királyhoz, és bizonysággal nem lesz bántódásod. És a királyhoz elment, ez az 50 ember és a vezetője, nem lett a tűz martaléka, és a király színe előtt személyesen Illés bizonyságot tudott tenni. Ennek a történetnek az a jelentősége a tanítványok példa történetében, hogy ők feltételezték, hogy ők hasonló tulajdonságokkal bírnak és képességekkel, mint Illés az Isten prófétájaképpen. Kérjünk-e tüzet erre a falura? Akarod-e? És hát Jézus Krisztus ezért volt ennyire egyértelmű. Nem tudjátok, hogy mi némű lélek lakik bennük. Mert itt inkább a bosszú volt, semmint az Isten egyértelmű üzenete, hogy döntsétek el, hogyha Beelzebub a ti istenetek, akkor kövessétek azt, de ha az egyik az Isten a ti istenetek, akkor hallgassatok az én prófétámnak a szavára. Mi hallgatunk-e az Isten prófétájának a szavára? Hallgatunk-e egyáltalán az Isten szavára és az Isten szent lelkére? Ugye az Isten az ő szent lelkét és annak az áldását az ő mennybe menetele előtt mindenki számára kibocsátotta. Mindenki számára elérhetővé tette. Csak szeretném fölidézni, valószínűleg mindannyian ismerjük ezeket az igéket Máté evangélium a végén, amikor arról beszél, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy kicsit megszégyenül az ember, mert tőle megjött az ígéret, veletek vagyok minden napon. És ő megígérte a vigasztalót, megígérte az ő helyettesét, megígérte a szent lelket, hogy velünk van minden napon. De tegyük fel a nagy kérdést, hogy az isteni befolyásnak ez a csodálatos ígéretére mi igényt tartunk-e? Szükségünk van-e erre? Vagy inkább azt szeretjük mondani, hogy hagyd meg engem a magam kis világában. Nincs nekem szükségem arra, hogy ez a Szentlélek rávilágítson az én életemnek a sötét kis bugyraira, azokra a kis dédelgetett hibáira. Én jól meg vagyok néha a Szentlélek nélkül. Ugye ezt mindenkinek magának kell eldönteni, ez nem közösségi kérdés. De vannak-e az életünkben olyan pillanatok, amikor az önzőségünkkel kizárjuk a Szentléleknek a befolyását a döntéshozatalunkból, a szóképzésünkből és a cselekedeteinkből? Mert egyértelművé teszi a prófétaság lelke, hogy bizony ez előfordulhat a mi életünkben, hogy nem akarjuk, hogy ő befolyást gyakoroljon a mi személyes életünkre. Itt írja is a prófétaság lelke, hogy az ember azonban nem fogadja el, sőt, el sem hiszi ezt az ígéretet, ezért nem is értékeli, így az egyház tapasztalatában nem is látható ennek a teljesedése. Milyen szörnyű, nem? Tehát amikor egyértelművé teszi, hogy nem értékeli, nem igényli, és ezért nem is látható az egyházi tapasztalatokban, és azt mondja, ennek következtében csak az lehet, ami várható is, lelki szárazság, lelki sötétség, lelki hanyatlás. Milyen szörnyű ezt hallani így a Szentírásnak a szavaival, hogy látva azt a formalizmust és legalizmust, amit a kereszténység nevében sokszor művelünk, ugye ezen gondolkoztam, hogy kifelé, hogy a világban művelnek, de magunktól ne vonatkoztassuk el. Ez bennünket is érinthet, vagy érint, hogy a Szentlélek nélkül éljük a keresztényi életünket. Ez előbb vagy utóbb az emberek számára egyértelműen leleplezővé válik, és akkor csak gondoljuk bele, hogy ez milyen bizonyság lesz az emberek előtt. Maga a Pál apostol is beszél egy helyen, emlékeztek rá, amikor Efézusba érkezett, az apostolok cselekedete 19. fejezetében, amikor fölteszi a kérdést az Efézusban létrejött és ott működő Krisztus követők között, hogy vettétek-e a Szent Lelket. Ugye? Tehát egy olyan csoportba került, ahol önmagukat keresztényeknek valló emberek vannak. És megkérdezte, hogy vettétek-e a Szent Lelket. És erre mi volt a válasz? Azt se tudjuk, hogy mi az. Nem tudom, érezzük ezt a kettőséget, hogy lehet keresztényi életet élni úgy, hogy azt se tudom, mi az, hogy Szent Lélek. És majd látni fogjuk egy kicsit később, hogy a Szent Lélek keresztsége nélkül lehetetlen az embernek Istennek tetsző, Isten követő életet folytatni, de van egy nehézség ebben. Ugyanis mi olyan emberek vagyunk, és az Isten teremtett embernek, ahol az Istentől elnyert képességeink alapján mi tudjuk reprodukálni azokat a cselekedeteket és azokat a szavakat, amivel tudjuk a Szentlélek jelenlétét meghamisítani. Ijesztő ezt kimondani, nem? Lásd a tanítványok esete. Tehát teljesen jót akartak. Jézus Krisztusnak szállást akartak adni. A világ megváltójának lakhatást szerettek volna egy éjszakára biztosítani, és ennek érdekében ölni akartak. Ugye, tehát nem tudom, érezzük-e ezt a kettőséget, és amikor arról beszélünk, hogy reprodukálható azzal az intelligenciával, azzal az értelemmel és azzal a képességgel, amelyet az Istentől nyertünk a teremtettségünknél fogva, ezzel a képességgel mi meg tudunk tanulni úgy Isten nevében szolgálni, hogy Isten nincs jelen. Ugye ez olyan képtelenségnek tűnik, de szeretnék egy rövid gondolatot idézni Ellen White-tól, aki azt mondja, hogy igét hirdetni, nyilvánosan imádkozni, gyülekezeti életet szervezni, evangelizációs programokat létrehozni, ez mind megtanulható a Szentlélek jelenléte nélkül. Ugye milyen döbbenet? Amikor én először olvastam ezeket a gondolatokat, nagyon mélyen belém hasított. És azt mondja folytatásban, hogy ezért látható olyan kevés Isten lelkének munkájából, mert a tagok és a lelkészek megtanultak nélküle dolgozni. Ugye, valljuk be őszintén, rendkívüli képességeik és adottságaink vannak. Jelzem, ezen a területen is a gyülekezeteinknek és a gyülekezet tagságának hiányossága van. Ugyanis nagyon nem tudjuk, hogy ki milyen talentumokkal, vagy idegen szóval, ma divatos szóval, kompetenciákkal rendelkezünk, mert hogy a gyülekezeti élet az attól színes, hogy az Isten szent lelke által a felszínre hozott talentumokat összehordjuk. Ettől lesz szép egy gyülekezet. Vannak benne, akik szépen imádkoznak, vannak, akik jól szerveznek, tehát adott kormányokul, a másoknak a gondját viselik, és amikor megismerjük egymást, csak gondoljuk el, igényünk-e a megismerés? Ugye, mert nem jellemző. Tehát bármilyen kicsi kis gyülekezeteink vannak, nem jellemző azt, hogy vágyunk a másiknak a megismerésére, de ha nem ismerem meg, honnan tudom, hogy milyen munkába lehet őt elhívni? És én nagyon sokszor azt látom, hogy a gyülekezeti tagságban hiányzik az a képesség, hogy meg tudjam ítélni, ugye ez is egy lelki adomány, lelkek megítélésének a képessége. Most gondoljuk el, tehát a Szentlélek nélkül azt se tudom megítélni, hogy a mellettem ülőnek mihez van képessége. Szükség van a Szentlélekre? Most de ha nincsen a Szentlélek jelen, a magam képességeit se fogom tisztán látni. Ha nem látok tisztán a képességek tekintetében, akkor vajon hogyan tudom az Isten művébe vinni azokat az adottságokat, amelyeket tőle kaptam? Ennyire fontos az, hogy ahogy itt írja a 119. Zsoltár, hogy taníts meg, Uram, a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. Azt mondja, az Istentől kell tanítottá válni. Mert mi emberek megtanulhatunk az előbb felsoroltak szerint gyülekezeti életet élni, és az Isten művében szolgálatot folytatni. Erre mi képesek vagyunk. Ez csak idő kérdése, hogy az ember megtanulja. De azt mondja, az Istentől tanítottá vált, tudok-e lenni? Azt, hogy az ő szent lelke vezessen. Szeretném elmondani nektek példaként, hogy az első szolgálataimat a közösségben, egyszerű szolgálatok, tehát gyülekezeti szolgálatok, 98-99-ben kaptam. Ez kezdőim a hálaadás, és talán ennyi. És soha nem felejtem el, szóról-szóra leírtam, hogy mit fogok mondani, és hát egy nyögdécselés lett belőle, mert a lélek hiányzott belőle. Formailag ott akart lenni, rendezetten, és ékes szólással, és utána rájöttem, hogy igen, készülj rá, gondold végig, de bízd a szavaidat és a gondolataidat abban a pillanatban a Szentlélekre. És attól kezdve könnyebbé váltak ezek a szolgálatok. Van egy nagyszerű testvérnőnk Kiskörösön, csak hogy mennyire fontos a talentumok használata, és rendszeresen megkértük hálaadásra. És azt láttam, hogy szegény drága Mártika, nagy beteg azóta, hogy remeg a keze, alig bírja olvasni a Szentírásba a hálaigét, remegett imádkozás közbe, és mondom, Márti, ez nem a te szolgálatod. Te neked ez nem okoz örömet. Azt mondja, nem. És tudjátok, hol találtam meg a szolgálatát? És egy nagyon nagyszerű szolgálat, sok gyülekezetbe kellene ilyen ember, egy irodalom tanárnőről van szó, aki könyvtárosként végzi a dolgát Kecelen, és utána megbíztuk azzal, hogy Mártika, te olyan sok verset írsz, meg nagyon sok verset ismersz. Nézd meg, hogy kinek, mikor van a gyülekezetbe születésnapja, és te ír neki egy képeslapot. Pontosan a mai napig mindenki, akinek éppen születésnapja van, kap tőle egy képeslapot. Ugye? És ez neki szíve szerint való. Tehát az Isten lelke szerinti vezetés által tud az Isten gyülekezetébe, Isten dicsőítő cselekedetet folytatni. Egy olyan ember, akit egyébként, ha kiállítunk egy nyilvános imára, az méltatlanná tett. Tehát mind őt, a szolgálatát is, meg magát az egész gyülekezeti pillanatot méltatlanná teszi. Fontos-e, hogy megismerjük Szentlélek által egymást? Fontos-e, hogy megismerjük magunkat? Voltak gyülekezetek, ahol délutáni óra keretében egy kicsit játékosan körbeültünk az ebédlő asztalnál, és akkor megkérdeztem, hogy testvér, mondd már meg, hogy szerinted neked mihez van talentumod? És aztán tényleg végül, hogy ti tudjátok, a többiek, hogy ő neki mihez. És nagy volt a tudatlanság. Ugye ez egy nagyszerű játék, egyébként egy imaóra keretében, vagy egy bibliakör keretében én ezt támogatnám, hogy ezek az események történjenek meg akár lelkész jelenléte nélkül is. Mert megismerve egymást tudunk a Szentlélek által vezetve dicsőséget adni az Isten személyének. Mert ő az, aki képes bennünket felruházni, hogy mindaz, amit az ő nevébe teszünk, az ő vezetése által az ő dicsőségét szolgálja. És minden emberi és minden egyénieskedés az csak eltereli a lényegről a szót. És mekkora kérdés ez, drágáim, mekkora kérdés, hogy lehet az Isten mellett, az Istennel való közösségben olyan döntéseket hozni, ami nem Isten szerint való. Ugye a világtörténelemben minimum két ilyen esetet tudunk, következésképpen mi sem vagyunk kivételek alóla. Csak gondoljuk, ki volt a harmadik a mennyben? És közel volt Krisztushoz és az Úrhoz. Ugye a világ hitetője, a világ fejedelme, Ádámnak és Évának és sok-sok embernek az elejtője, ez a személyiség is az Isten közelében, csodálatos világosságnak a birtokában elbukott és elesett. Ugyanezt láttuk Ádám és Éva esetében, az Édenben, Istennel hűvös hajnalon társalogva, az ő közelében, tökéletességben élték az életüket. És egy adott pillanatban a Szentlélek vezetését megtagadva hoztak egy Isten elleni döntést. Ezért szükséges számunkra, hogyha ezek a óriási személyiségek, mint az ősanya és az ősapa, vagy akár sátára gondolunk, elestek a bűnben, mert a Szentlélek vezetését egy pillanatra nem igényelték az életünkben. Mi vajon megengedhetjük azt a luxust? Akik sokkal erőtlenebbek és a bűn által sokkal gyengébbekké váltunk az elmúlt pár ezer év alatt, mi megtehetjük, hogy a Szentlélek vezetése nélkül éljük az életünket? Nem lehet. Ezért fontos Mária példája, aki Jézus lábánál készült, és hiába mondja Ellen White, nem hiába, fontos, hogy az advent műnek és a Krisztus művének nagyon sok Mártára lenne szüksége. De akkor is Mária választotta a jobb részt. És ne felejtsük el, szolgálni Mártához hasonlóan szükséges. Mindenki a maga területén. Fontos, hogy elvégezze a szolgálatát. De vajon vállaljuk-e azt a felkészülést, amelyet láthattunk Mária részéről, hogy Jézus lábánál felkészülünk erre a szolgálatra. Drága testvéreim, hogyan állapíthatjuk meg, ez nem is jó kérdés, hogyan kérhetjük azt a Szentlélektől, hogy mi elnyerjük a Szentlélek jelenlétének a tudását? Na, bocsánat, nem tudom, értitek-e a kérdést, hogy hogyan kérhetjük a Szentlélektől azt, hogy tudjuk, hogy velünk van. Ugye ez egy nagyon szigorú kontrollt igényel az ember részéről, hogy a Szentlélek jelenlétét szeretném kontrollálni. A Szentlélek jelenlétében szeretnék tudatosan biztos lenni, hogy az Isten szent lelke vezet, nem pedig a másik lélek, a hitetőnek a lelke. Valószínűleg mindannyian ismeritek hát persze már idéztük is, az Efézusi gyülekezetben, apostolok cselekedete 19. fejezetben Pál apostolnak a jelenlétét, amikor arról beszélt, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel. És hogy engedjétek meg azt, hogy állandóan és mindig betöltsön bennünket a Szentlélek lélekkel. De érdemes föltenni azt a kérdést, hogy mi hogyan érjük el azt, mi az oka annak, hogy alkalmanként ott van a Szentlélek az életünkben, és tényleg ezt nem lehet elmondani, hogy lélek nélkül, Szentlélek nélkül éljük az életünket. Meggyőződésem, hogy mindannyiunknak megvannak azok az áldásos pillanatai, amikor a lélekkel közösségben, egy közösségi életet élve, szeretve egymást békességben megtapasztalhatjuk azt a mennyei légkört, amelyet tényleg csak a Szentlélek tud közvetíteni. Szoktuk erre mondani, hogy minden szombatunknak olyannak kellene lenni, amikor testvéri közösségbe kerülünk, minthogyha mennyben lennénk közösségben Jézus Krisztussal és a bűnt nem ismerő teremtett szent lényekkel. Ilyenek-e a szombatjaink? Örülünk-e a találkozásnak? Örülünk-e a viszontlátásnak? Kíváncsian tesszük-e föl a kérdést, hogy hogyan telt a heted? Milyen áldásokban volt részed? Vagy éppen milyen nyomorok voltak, amik megpróbáltattak? Tudunk-e őszintén beszélgetni, és tudunk-e nem csak szombaton? Ki tudjuk-e vetíteni a szombatnak ezt a mennyei légkörét a Szentlélek áldása kapcsán a további 6 napra is? Szoktam mondani, én nagyon szeretem a teniszt, egészen odáig nagyon szerettem, amíg a lábam novemberben el nem kezdett nagyon fájni, hogy a óriási vereség a 6-1. Tehát nem tudom, ismeritek ezt a sportot, ugye mérik a szettekben a gémek eredményeit, és a 6-1-es vereség egy szettben az egy nagy vereség. Amikor egy nap győzünk, és egy nap közösséget ápolunk egymással a Szentlélek vezetésével, és a Szentlélekkel közösségbe kerülünk, de a többi 6 napon nem keressük egymásnak a jelenlétét, az egymással való közösséget, nem keressük az Isten szent lelkével való közösséget, az is egy nagyon nagy vereség. Ugye sokkal nagyobb vereség, mint egy játékban elszenvedett vereség. És bizony az ember ezt úgy tudja elérni, Jeremiás próféta könyvének 2. fejezet 13. versében beszél róla, hogy mert 2 gonosz dolgot cselekedtek. Tehát Jeremiás 2.13-ban leírja, hogy mi az a 2 gonosz dolog, amely oda vezet, hogy a Szentlélekkel nem leszünk közösségben. Az egyik az, hogy elhagytok engem az élő vizeknek a forrását. Mit is jelent? Erről hosszan lehetne beszélni. Mit jelent az élővizek forrását elhagyni? Mit jelent az, hogy az Isten beszédét, az Isten kinyilatkoztatott igazságát akár néhány napra nem vesszük kézbe? Valószínűleg voltak már ilyen tapasztalataitok, amikor jobban telt az idő, jobb elfoglaltságot is találtam. Nem úgy kezdődött a nap, hogy az Istennek egy igéjét elővettem, pedig hát most már a vízcsapból is az Isten igéje folyik, csak gondoljatok a Reziger János reggeli YouTube csatornájára, vagy gondoljátok a Filus Linda által készített Nézz fel reggeli füstjelek csatornára. Tehát hogy is mondjam, csak egy pillanat, 2 kattintás, és ott igéről beszél, nagyon röviden, mind a 2 helyen a szolgálattevő, vagy milyen nagyszerű dolog a szombatiskolának a végén, ott vannak a reggeli áhítatok, és ott vannak a reggeli áhítatos könyvek, a másik pedig ott van a teljesen adhok, kinyitom. Mit üzen az Isten ma nekem? Nem tudom, biztos nektek is voltak már ilyen tapasztalatotok, hogy nem tudsz elaludni, nem tudsz egy problémával meg, kinyitom, és ott van. A Szentlélek neked üzen egy igét. Amikor ezt nem igényeljük, akkor megvalósul az, hogy elhagytak engem az élővizek forrását. És a másik gond, amit itt Jeremiás próféta mond, repedezett kutakat ástok, amelyek nem tartják a vizet. Repedezett kutak. Nem kell bemutatni, hogy fizikailag mit jelent egy repedezett kútba. Az Isten életadó vizét tartani. Nekünk épp kúttá, épp cserépedényé, épp alkalmatossággá kell válnunk, mert egyébként mindazokat az áldásokat, mindazokat a tapasztalatokat, amelyet az Isten szent lelkével közösségben szerzünk, el fogjuk veszíteni, el fog csorogni, el fog folyni. Csak gondoljátok el, hogyha egy kicsit lefordítjuk ezt az üzenetet, a tíz szűz példázatának az üzenetére, hogyha repedezett kis olaj cserépedényekbe gyűjtenénk a Szentlélek olaját, akkor amikor elhangzik a hangos kiáltás, hogy így jön, imhol jön a vőlegény, honnan vennénk elő? És tudjuk jól, hogy az öt balga ott hibázott, hogy hiába ment, kölcsön nem kapott, venni nem tudott. Ugye? Tehát nagyon fontos, hogy mibe gyűjtjük a Szentlélek tapasztalatait. Legyenek a Szentlélekkel szerzett tapasztalataink, és ha lehet, meséljük el egymásnak. Nagyon fontos lenne. Épp az elmúlt héten a feleségemmel pár napot töltöttünk külföldön, és nagyon jó volt. Nagyon jó volt, mert 20-30 éves tapasztalatokat osztottunk meg egymással. Érdekes módon házas élet. Mi relatív jó házas életet élünk, 43 éve. De látjátok, mégis van néhány olyan évtizedes tapasztalat, amit eddig nem osztottunk meg egymással. Nekünk itt a gyülekezeten belül pont a Szentléleknek arra kellene vezetni bennünket, hogy itt is szövetséges társi viszonyok vannak, ugyanúgy, mint a házastársban, házasságban, ott is szövetséges társak működnek. Azzal a bizalommal és azzal a őszinteséggel meg kellene osszuk a szerzett tapasztalatainkat, hogy ezzel erősíteni tudjuk egymást, hogy bizony nagyon sok esetben a Szentlélek az életünk jobbítása céljából milyen áldásokat adott. Hogyan valósulhatnak meg a Szentléleknek az áldásai az életünkben? Kicsit rosszul gazdálkodtam az időmmel, két dologra szeretném fölhívni még a figyelmet. Az egyik ez, hogy hogyan valósulhat meg. Valószínűleg mindannyian, valószínűleg egyszerű a válasz. Kérni kell. De vigyázzunk rá, folyamatosan kérni kell. Szeretném itt elétek hozni a kenyeret kérő barátnak a történetét, Lukács evangélium a 11. fejezetében, akit elutasított a szomszéd, amikor kenyeret kért a hozzáérkező vendég számára. Elutasította először a szomszéd, hogy lefeküdtem, meg már gyerekek is alszanak, hagyjál békén. De ő csak zörgetett. És hogyha az Istennek az ajtaján zörgetünk, hogyha folyamatosan kérjük az Istent, akkor egyértelmű ígéretünk van, hogy aki kér, az kap. Aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ezzel az álhatatossággal kell nekünk kérni a Szentlélek áldását, mert hogyha mi atyaként megadjuk a fiaknak azt, amit kér, mennyivel inkább megadja az Atya azt, megadja a Szent Lelket annak, aki azt kérni fogja. Drága testvéreim, a Szent Lélek a legrosszabb pillanatainkat is áldását tudja formálni. És csak egy mondat. Atyám, add nekem a lélek erejét. Add nekem a lélek hatalmát. Nagyon rövid mondat. Bárhova bemegyünk. Ezt fohászként, egy lesütött szemmel, vagy éppen egy összerakott kézzel pillanatokat elmondja az ember. Ne spóroljuk meg. Ne spóroljuk meg. Minden alkalom előtt kérjük az ő áldását, és nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ebben a tekintetben mi ne legyünk kétszívűek. Ugye Jakab apostol mondja a levelének az első fejezete 8. versében, mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a kétszívű minden útjában állhatatlan ember. Tehát azt mondja, minden útjában állhatatlan ember, aki hol kéri a Szentlélek áldását, hol nem kéri, előbb vagy utóbb mi lesz? Nem kap. Tehát értékeljük, becsüljük meg a Szentlélek áldását, és főleg ne legyünk kettőszívűek. Milyen furcsa szójáték a magyarban. Kétszívű, két lélek, nem tudod, milyen lélek lakik benned, vagy két színű. És a képmutató kereszténységgel pont ez a legnagyobb probléma. Kétszívű vagy kétszínű. Nagyon óvatosnak kell lenni, mert napjaink társadalmában született meg az a társadalmi réteg, amiről Pál apostol azt mondta, hogy akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Miben van az erő? Szentlélek általi személyiségben, emberi tulajdonságokban, Szentlélek gyümölcsében való gazdagodásban. Muszáj elmondanom, mert ide tartozik. Egy szekuláris közösségben egyszerű beszélgető kör tartunk Soltvad kerten egy cukrászdába. A cukrászda tulajdonos biztosította egy külön helységet, és ne döbbenjetek meg, például van sámán is, aki jár. Ne botránkozzatok meg, ő látó. Bence, lássá. És nagyon sok ateistánk van. És az egyik ateista egyszer beszámolt arról, hogy hát ő milyennek látja a keresztényeket. És tényleg olyanok kétszívűek. Tehát nem ezzel a tömör bibliai kijelentéssel, de szóval a keresztények. Szóval úgy várom már, és utána kifejezte ezt, úgy várom már a csodákat a keresztények részéről. És akkor kérdezem Attila, hogy azt várod, hogy gyógyítsanak, vagy halottat? Nem. Változzanak meg. Milyen furcsa, nem? Tehát nem egy óriási kérdést, csak legyen a sajátjuk, amit ugye ez az ateista ember nem ismeri. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, jóság, józanság, szívesség, mértékletesség, valószínűleg valamit kihagytam a sorból. Ezeket a jellemtulajdonságokat keresi a keresztényeken. Amit mi tudunk így felsorolva. De azt mondja, várom a keresztényektől csodákat. És hogyha a keresztények olyanok lennének, akkor elnyernék a Szentléleknek az adományait. Mik ezek? Apostolokul, profétákul, tanítókul, gyámolokul, kormányokul, és még ismeritek. Tehát egy csomó olyan Szentlélek adománya, amivel szolgálni tudnánk az Istenek között. És ez a férfi egyszer elmondta, hogy mennyi szolgálatot végez, mi csak úgy hívjuk, hogy Soltvad kerten a gettóba, a vasúton túl cigányok laknak, rengeteg cigány. És egyszer elmesélte azt, hogy bement egy nénihez, egy idős cigányasszonyhoz, tudjátok, egy szoba, konyha, putri. És ott ül a szobában, 15 fok, nagy kabátban, és azt mondja, Rózsika néni, mi van? És azt mondja, eltartási szerződést kötöttem azzal a nagy darab cigánnyal, de még nem hozott fát. És ez a férfi elment ahhoz a cigányhoz, megfenyegette, ugye képviselőként, hogy kiperli, elperli tőle az eltartási szerződést, ha még egyszer azt látja, hogy 22 foknál hidegebb van a szobában. Attól kezdve ott 22 fok volt, és amikor ezt elmesélte ebbe a beszélgető körbe, akkor egy másik ateista asszony fölsikított. De Attila, te ezzel Isten tiszteletet gyakoroltál. Nem tudom, értjük-e, hogy milyen egyszerű dolgokban ők nem kérik a Szentlélek áldását, és mégis megkapják. Hogy ha mi kérjük, gondoljuk el, milyen nagyon gazdagok lehetnénk. Én tényleg csak kívánni tudom mindenki számára, hogy mi ne legyünk kétszívűek, vagy félszívűek, vagy kétszínű hívők. Mi igenis kérjük az Istennek a jelenlétét, kérjük azt, hogy ő tanítson bennünket olyan szolgálatokra, amelyekre ő ad talentumot. Ne akarjunk olyan helyen szolgálni, amihez nincsen talentumunk, és különösen figyeljünk oda arra, amit itt az Abcsel 19-ben a Szentlélek elnyerése után tapasztaltak a tanítványok. Azt mondja, nyelveken szóltak és profétáltak. Az Isten szent lelkének, a jelenlétének gyümölcsei vannak. Látható jelei vannak. Nyelveken szóltak. Ez nem azt jelenti, hogy kérem a szent lelket, és holnaptól franciául beszélek. Azt mondja, a görögnek görög élettel, zsidónak zsidóvá, mindeneknek mindenek élettel. A legnagyobb kincs manapság szót érteni a társadalom minden rétegével. Ez nagyobb beszédtudomány, mint a civilizált világ különböző nyelvein beszélni. Mindeneknek mindenekké lenni. Azt mondja, hogy nyelveken szóltak. Drága testvérem, figyeljük magunkat, mi némű lélek lakik bennünk, igényeljük a Szentlélek tartós jelenlétét, és figyeljük meg, hogy az ő jelenléte milyen gyümölcsöt terem az életükben. Ez az egy kontroll van. A lelki adományok és a lelki gyümölcsöknek a jelenléte. Hogyha mi belenézünk az igazság tökéletes tükrébe, és látjuk ezeket a gyümölcsöket a magunk személyiségében, akkor megnyugodhatunk, hogy a lélek vezet. És ezt a kontrollt folyamatosan végezzük az életünkben. Én kívánok ehhez sok áldást és bölcsességet és kitartást az egész gyülekezetnek. Amen. Amen. Drága jó Istenünk, égi pásztorunk, köszönjük néked, hogy te arra biztatsz bennünket, hogy elgondolkodjunk, hogy mi némű lélek vezet bennünket. Segíts Istenünk, látva Illés és a tanítványok példáját, hogy mi is okoljunk ebből, és figyelni tudjunk arra, hogy vajon milyen lélek vezet bennünket. Segíts, drága jó Istenünk, folyamatosan kérni a te által megígért helyettest, a vigasztalót, hogy az életünkben, minden küzdelmünkben, minden munkánkban jelen legyen. És segíts ehhez alkalmassá válni, hogy befogadhassuk a te szent lelkedet. Segíts minden gyarlóságunktól, minden vétkünktől, minden beidegződésünktől és apró nyomorúságainktól megszabadulni, hogy a közösség a te szent lelkedben minél teljesebb legyen. Segíts hozzád kiáltani, kora hajnalba, kora reggel, igényelni a te beszédedet, igényelni a te által adott reménységet. Segíts Istenünk abban, hogy bizakodni tudjunk, hogy te mindenkor minden kérésünket meghallasz, és teljesíted a Szentléleknek az igénylését. És tudjuk azt is, Istenünk, hogy kinek-kinek a munkája, hogy minémű lesz, azt a tűz próbálja meg. Istenünk, tudjuk, hogy körbe vagyunk véve próbákkal az életünkkel, a tűz próbájával, de segíts ezekben a próbákban kérni a te szent lelkednek a hatalmát, hogy egyértelművé váljon, hogy kit is szeretnénk szolgálni a mi életünkben. Köszönjük, hogy ígéreted szerint velünk vagy a világ végezetéig. Légy ezekben a küzdelmeinkben, az előttünk álló héten, minden napjában, minden órájában. Krisztusunkért. Amen.